Hálát adunk neked, mennyei atyánk, a te kegyelmedért, ezért a mai napért és Isten tiszteltünkért, és kérünk téged, hogy a te igéddel, te szent lelkeddel szólíts meg minket, áldj meg minket az úrvacsorában is majd, és kérünk téged, hadd találkozhassunk veled olyan valóságosan, ahogyan te tervezted azt, amikor ránk hagytad a Szentírást, ránk hagytad az úrvacsorát, és annak kegyelmét. Legyen áldott ezért a te neved, mi pedig hadd nyissuk meg előtted szíveinket, Jézus nevében. Amen. Lukács evangéliumából olvasom Isten igét, 16. fejezet, első 12 versét. Azután Jézus a tanítványainak mondott egy példázatot. Volt egy gazdag ember, és annak egy intézője, akire rábízta egész gazdagsága irányítását. Az intézőt egyszer bevádolták a gazdánál, hogy elpazarolja a rábízott vagyont. Ezért a gazda magához hívatta és felelősségre vonta. Mit hallok rólad? Számolj el, hogyan gazdálkodtál a vagyonommal, mert elbocsátalak. Erre az így gondolkozott. Mit tegyek? Látom, hogy elvesztem az állásomat. Kapálni nem tudok, koldulni meg szégyellek. Tudom már, mit tegyek, hogy az emberek befogadjanak a házukba, amikor majd elvesztem az állásomat. Azután egyenként magához hívatta a tulajdonos adósait, és megkérdezte az elsőtől, mennyivel tartozol? Az így felelt, 100 korsó olívaolajjal. Mire ő azt mondta, itt a papírod, ülj le, és gyorsan javítsd ki 50-re. Azután a másodiktól is megkérdezte, hát te mennyivel tartozol? Az pedig így válaszolt, 100 kórus búzával. Ekkor ő ezt mondta, itt a papírod, javítsd ki 80-ra. Később a gazda mégis dicsérte ezt a csaló intézőt, mert az okosan viselkedett. Mert akik ehhez a világhoz tartoznak, okosabban bánnak egymással, mint azok, akik a világossághoz tartoznak. Én pedig azt mondom nektek, hogy használjátok fel a vagyonotokat és pénzeteket arra, hogy barátokat szerezzetek magatoknak. Így azután, amikor majd meghaltok, hogy a barátok örömmel fogadjanak titeket, amikor megérkeztek az örök hazába. Aki hűségesen gazdálkodik a kevéssel, arra sokat is rá lehet bízni. De aki hűtlenül kezeli a keveset, az akkor is csalni fog, amikor sokat bíznak rá. Ezért, ha a világi vagyonnal és pénzzel nem gazdálkodtok hűségesen, akkor nem fogják rátok bízni az igazi gazdagságot. Ha nem gazdálkodtok hűségesen a mások vagyonával és pénzével, akkor nem fogják rátok bízni azt sem, ami pedig a tiétek. Nos, kedves testvérek, ez valószínűleg az egyik legnehezebb példázat, vagy a legnehezebben érthető példázat, azok között, amiket Jézus mondott nekünk, mégpedig azért, mert egy csaló ügyintézőt állít elénk példaképpen. És ez a csaló ügyintéző ennek kapcsán nyilvánvaló, hogy valami olyan témáról beszél nekünk Jézus, ami nagyon sokszor itt a szószékeken vagy ige hirdetésekben tabu téma, mégpedig a pénz kérdése. Jól lehet ezzel szemben, vagy ezzel együtt Jézus nagyon sokat beszél a pénzről, és valaki megszámolta, hogy 3 példázatból legalább egy valahogy kapcsolatban áll a pénzzel, valahogy van abban szó a pénzről. Miért lehet ez, hogy Jézus ennyire sokszor beszélt róla, és vajon miért van az, hogy a szószékekről ez tabu témának tűnik? Nyilvánvaló, hogy a pénz és a birtoklás ennek a jelen világunknak annyira jelentős, annyira fontos része, hogy az életünknek lehet, hogy túlságosan is nagy részét teszi ki, túlságosan nagy figyelmet kell rá fordítsunk. Lehet esetleg, hogy van, akiknek egész életüket felemésztő részét, és annyit figyelnek a pénzre, annyira uralja, meghatározza az életünket, hogy azt mondja Jézus, hogy fontos erről beszélni. Mégpedig azért, mert jó, hogyha tudjuk azt, hogy hogyan tekint Isten erre a témára, ami nekünk, az életünknek meghatározó része. Illetve az is kérdés, hogyan tekintsen egy hívő ember, ha Isten szemével akar erre a témára, vagy erre a kérdésre tekinteni a saját életében? Hol van az a megfelelő egyensúly, amivel ezt a kérdést kezelnünk kell? Nem tudom, hogy mennyire sikerült ezt a példázatot követni, mennyire találkoztunk már vele, értjük, vagy fogjuk fel, de röviden arról van szó, hogy egy ember, ami az ókori keleten, ez nem volt ritka, elutazott, és rábízta a vagyonát egy ügyintézőre, a földjeit, a háztartását, a háza vezetését, és amikor ő visszajött egy távolabbi üzleti útról, akkor szokta kérni az elszámolást, hogy hol van ennek akkor a bevétele, ami a nyilvánvalóan a tulajdonost illeti. Nos, egy ilyen tulaj meghallja azt, hogy az ügyintéző hát egy kicsit, mondjuk így könnyeden bánik a pénzével, eltékozolja, elherdálja azt. És ahogy az ura fülest kap erről, utazik haza, de közben meghallja ezt a szolga is, és tudja azt, hogy hát itt neki már nem sok ideje van, amint a gazdája megérkezik, ki fogja őt rúgni. És akkor még előhívja az adósait a gazdájának, és a tartozásokat lecsökkenti. Ha 100 dallamot tartoztál, írj csak 50-et, vagy írj csak 80-at, és tovább herdálja az urának a pénzét. Nos, nem kérdés, hogy ez az ember gonosz, nem kérdés, hogy ez az ember felelőtlen az ura vagyonát illetően. Ezt ma már úgy neveznénk, amit ez az ember csinál, hogy sikkasztás. Ugye itt-ott elcsúsznak pénzek, amik rá vannak bízva, és gyakorlatilag nem is az övé. És itt jön a példázat érdekessége, hogy ez az ura, amikor hazajön, akitől mindenki azt várná, hogy na majd most akkor jól megbünteti, akár még meg is veri, egyszerűen megdicséri ezt a szolgát. És ez a történet lényege. Megdicséri őt az eszességéért. És valószínűleg ez furcsán hangzik, hogy Jézus egy ilyen példát állít elénk, hogy amikor valami erkölcstelenséget, valami gonoszságban lévő embert hoz példaként, és valamit előszed belőle. Egyfelől számomra mutatja ez Jézusnak a szívét, arra nézve is, hogyha mi is gonoszok vagyunk, bűnöket követünk el, ő akkor is keresi bennünk azt, amit megdicsérhet. Keresi bennünk azt, ami jó, amit példaként állíthat, amiben bátoríthat, hogy tovább lendítsen. Olvassuk ugye az Ószövetségben, hogy a megrepett nádat nem töri el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki. Jézus nem olyan, mint az emberek, hogy na, hogyha valaki, aki neki kárt tesz, hogy rosszat tesz, a földre kerül, akkor még rá is tapos, hanem még próbálja ezt is felemelni, hogy megtalálja benne, mi a jó. De mégis meglepő számunkra, amikor olvassuk ezt a példát, mert ha valaki ismeri a Bibliát, tudjuk, hogy az alapelv, ami az isteni alapelv, az 1 Korintus 4.2-ben így van megírva, hogy akire pedig rábíztak valamit, attól elvárják, hogy hűséges és megbízható legyen. Ez még csak nem is egy isteni mérce, nem? Mi emberek is elvárjuk egymás között, hogyha valakit megbízunk valamivel, rábízunk valamit egy emberre, és ő elfogadja azt, akkor azt teljesítse hűséggel, akkor számíthassunk rá. Nos, ez az ember, akiről a példázat szól, mintha egyszerűen elfelejtette volna, hogy ő csak egy ügyintéző. És nem a saját vagyonával bánik, hanem az uráival, valaki máséval, valakiével, akinek el kell számolni. Elfelejti ezt, vagy nem felejti el, vagy tudatosan csinálja. Egyszerűen úgy kezd bánni az ura pénzével, még akkor is, mikor megtudja, hogy számot kell adni, mintha a sajátja lett volna, és elkezdi szórni és herdálni azt. Hát nyilvánvalóan nem ezt, de akkor mit állít Jézus példaként elénk ebből a példázatból, vagy erről az emberről? Nem azért dicsérte meg, és ezt hadd szögezzem le, nem azért dicsérte meg, mert ez az ember csaló volt. Nem azt dicsérte meg, hogy de ügyesen el tudta tékozolni a gazdádnak a pénzét, hanem azért dicsérte meg, mert előre tervezett. Onnantól, hogy megtudta, hogy őt számon kéri az ura, és ki fogja őt rúgni, onnantól kezdve a jövőjére figyelt, már nem a jelenére, azzal úgy sem tudott mit kezdeni, a jövőjére figyelt, és a rendelkezésére álló anyagi javakkal megpróbálta biztosítani a saját jövőjét. És ez az eszesség az, amit megdicsér benne Jézus. Hogy bárcsak ilyenek lennénk mi, és bárcsak ilyenek lennének az ő tanítványai. Jézus nem azt tanította ezen keresztül, hogy mi tisztességtelenek legyünk, vagy tisztességtelenül jussunk előnyhöz, hanem inkább azt tanítja, hogy az anyagi javainkat is milyen jó lenne, hogyha a jövőbeli szellemi hasznunkra kezdenénk el használni. A jövőbeli életünkre való tekintettel. Arra tekintettel, ahol ez már nem sokat fog érni, már nem lesz a miénk, de mégis lehet az alapján miénk valami több ott, ha így használjuk, mint ahogy ez az ember. No, de hogy értsük, megpróbálom ezt egy kicsit még közelebb hozni. Először is ezt a példázatot, ha alkalmazni kívánjuk a saját életünkre, emlékeztetnünk kell magunkat, hogy mi sem a saját vagyonunk és dolgaink fölött rendelkezünk. Egy hívő ember különösképpen tudja azt, hogy Isten vagyonának a kezelői, a sáfárai, a gondnokai vagyunk, és egy napon számot kell nekünk adni arról, hogy hogyan kezeltük ezeket a javakat. Ha mondjuk valaki egy bankban dolgozik, vagy egy cégnél, vagy akár csak az egyháznál, akkor nem a saját pénzét kezeli, hanem annak a cégnek a tulajdonát, vagy annak a banknak, vagy az egyháznak a tulajdonát. És ugyanígy, amikor mi a saját dolgainkra nézünk, akkor tudnunk kell azt, hogy nem a saját vagyonunkat kezeljük, hanem olyan dolgokat, amiket az Istentől kaptunk. Ilyen az életünk, ilyen az időnk, ilyen az egészségünk, ilyenek az anyagi dolgaink is, amiket Isten ajándékba ad nekünk. És azt olvassuk a 2 Korintus 5:10-ben, hogy kivétel nélkül mindannyiunknak oda kell állnunk Krisztus ítélőszéke elé. Ott fogja mindenki majd megkapni, amit megérdemel, az szerint, hogy ebben a földi testben mit tett, jót vagy rosszat. Nos, ha ismered a Bibliát, ismered a hittételeinket, ha tudod, hogy hogyan születhet újjá egy ember, akkor azt mondod most talán, álljunk meg itt egy pillanatra. Nem arról van szó a Bibliában, hogy Jézus megfizetett minden bűnömért. Nem arról van szó, hogy én azért üdvözülhetek, úgy lehetek Isten gyermeke, ha egyszerűen csak elfogadom azt, amit Jézus helyettem végzett a kereszten. Hogy van akkor az, hogy majd mindenki úgy kapja meg, amit megérdemel, hogy mit tett, jót vagy rosszat? Akkor mégiscsak a cselekedeteinkkel lehet kiérdemelni. Most testvérek, egyáltalán nem erről van itt szó. Valóban a bűneid teljesen meg vannak bocsátva, ha elfogadod Isten kegyelmét, ha elfogadod Jézus Krisztus áldozatát. De ez a számadás, amiről itt Pál apostol beszél, a 2 Korintus 5-ben, ez nem arról szól, hogy ki kerül majd a mennybe, és ki máshova, a kárhozatra. Ez a számadás a hívő emberekről szól. Arról szól, hogy nekünk is lesz valamilyen ítéletünk, nem azt fogja eldönteni, hogy a mennybe folytathatjuk-e majd, vagy elkárhoztunk, mert ez egy más kérdés. Hanem ez az ítélet arról fog szólni, hogy hogyan használtad, vagy pazaroltad az idődet, a tehetségedet, a pénzedet hívő emberként ebben az életben. Arra használtad-e, amire kellett, amire Isten adta, amire ő tanított? Vagy te is ilyen voltál, mint ez a csaló ügyintéző, hogy elherdáltad ezt olyan dolgokra, amelyeknek nincs jelentősége onnantól kezdve, hogy kirúgnak téged ebből az életből. Ahogy a példázatbeli embernek, úgy nekünk is számot kell adni majd az Úr Jézus Krisztusnak. A halálunk után következik az ítélet. Még egyszer mondom, a hívő embernek ez már nem arról szól, hogy üdvözültél-e vagy se, hogy a mennybe kerülsz-e vagy se. De igen, nekünk is lesz egy ítélet, és lehet, hogy ezt jobban ismeritek azt a példát, mikor Pál azt mondja, hogy azon a napon majd tűz fogja kipróbálni, hogy ki mit épített, aranyat, ezüstöt, drágakövet, ezek mind megállnak, vagy fát, szénát és szalmát, egy másik kép, amelyet a tűz megéget. A hívő embereknek is lesz egy számadásuk az Úr előtt. És éppen ezért ez a példázat mind az, ami elbocsátásunkra, illetve arra kell figyelmeztessen, hogy véges ez az életünk. Egyszer úgy, mint ennek az embernek a munkája az ő ura mellett lejárt, véget ért, kirúgták őt, egyszer ebből az életből mi is el fogunk menni. Ha ezzel valaki nem számol, akkor elég nagy bajban van. És a másik az, hogy ezután számadás következik. Vagy talán pont ebben a pillanatban számadás következik. És éppen ezért ez a példázat arra figyelmeztet minket, hogy mind a kettőre nekünk gyakran kellene gondolnunk. Az egyik tehát az, hogy egy időlegesen vagyunk itt. Mint ez a megbízott intéző az ő ura alkalmazásában. Valahogy mi így vagyunk itt a földön. És nem a saját vagyonunkat kezeljük, éppen ezért számadás lesz, amint elköltözünk erről a földi életből. A lényeg tehát, amit Jézus akar tanítani a példázaton keresztül, ez egy mondatban az, és ezt kérlek, hogy vigyétek magatokkal, fektessetek be az örökké valóságba, amíg lehet. Fektessetek be az örökké valóságba, amíg lehet. Mert testvérek, a pénzünk, az a pénzünk, amivel itt a földön annyira el vagyunk foglalva, amiért sok mindenki bármit képes megtenni, talán közülünk is sokan, ennek a pénznek a mennyben nem lesz semmi értéke. Semmit nem fogott érni. Akár mennyit halmozol itt belőle, egyszerűen lenullázódik a számlád, amikor végeztél ebben a földi életben. Viszont most arra használhatjuk a pénzünket, meg a vagyonunkat, hogy fektessünk be az Isten országába, és ezáltal, így mondja, szerezzünk örökkévaló barátokat a mennyben. Olyan barátságokat, olyan kapcsolatokat, úgy nyerjünk meg embereket, hogy annak a kapcsolatnak nem lesz vége attól, hogy mi kilépünk ebből a földi életből, meg attól sem, hogy ők is kilépnek. Örökkévaló barátok. Szembeállítva az időleges vagyonnal és haszonszerzéssel, amit csak erre a világra nézve teszünk. A pénz, más szóval, egy más fordításban ezt így mondja Jézus, hogy a mammon, az csak most hasznos ebben a földi életünkben, és éppen az a kérdés, és ebben akar elgondolkoztatni minket Jézus, hogy hogyan használod azt. Mindannyiunknak két lehetősége van. Vagy a jelen világra való tekintettel használod, és úgy gondolod, hogy minden eszközödet, minden pénzedet csak arra érdemes fordítani, ami itt körülvesz, amit itt építesz magadnak. Vagy használhatod úgy is, hogy fektetsz be belőle az örökké valóságba. Olyan dolgokba, amelyek nem múlnak el, nem nullázódnak le a számláddal együtt, amikor innen elköltözöl. Mert hogy nem viheted magaddal. Viszont, ha úgy tetszik, úgymond előre küldhetsz belőle annyit, amennyit akarsz. Nem a fizikai pénzt, hanem annak az értékét. Előre küldheted az örökké valóságba, ha akarod. Erről szól ez a példázat. Ugyanígy küldte előre az urától kapott vagyont, a következő, arra az életére, amikor már nem dolgozik nála, ez a csaló ember. Hogy legyenek barátai, hogy beléjük fektetett pénzt, amit az urától kapott. És ezért valószínűleg azt várt a cserébe, mert ez volt a természetes a Közel-Keleten, hogy erről a jó tettéről, erről a jó dolgáról megemlékezzenek majd ezek az emberek, és amikor őt már kirúgja a gazdája, akkor tudjon náluk kopogtatni, akár munkáért, akár azért, hogy lehajthassa valahol a fejét, adjanak neki szállást, ideig, óráig gondoskodjanak róla. Nos, így küldte a jövőjébe ez az ember azt a vagyont, amit rábíztak. És ez az, amit dicsér Jézus, és ez az, amiért elénk állítja ezt a példázatot, hogy vajon mi is így bánunk-e a most ránk bízott javakkal. Néha az emberek azt gondolják, hogy hát ők nagyon szívesen adnának többet az Isten munkájára, ha több pénzük lenne. Hadd mondjam azt, testvérek, ez általában nem igaz. Egy példát mondok erre, ami kicsit távol áll talán tőlünk, de lehet, hogy mégis valaki hasonlóan gondolkodik. Egyszer egy ember Amerikában elment a korábbi lelkészéhez a tizeddel kapcsolatos aggodalmával, mert hogy az új gyülekezetében, az új helyen, ahova járt, ott sokat prédikáltak a tizedről, és hát mondjuk így egy iratlan elvárás volt, hogy beadja az ember a tizedét. És ez a férfi azt mondta a korábbi lelkészének, hogy most már nem adok tizedet. Van egy problémám. Egy ideig fizettem azt, és nem volt ez probléma nekem akkor, amikor évi 20 000 dollárt kerestem. Megengedhettem magamnak, hogy évente 2000 dollárt befizessek tizedként. De most már 500 ezret keresek, és egyszerűen nem engedhetem meg magamnak, hogy évente 5000 dollárt vagy 50 ezret beadjak. És akkor a lelkész kicsit gondolkozott ennek a gazdag embernek a dilemmáján, aztán nem mondott semmit, csak azt mondta, megengedi, hogy imádkozzunk együtt. Meg, persze. És a lelkész így imádkozott, drága uram, ennek az embernek problémája van, és azért könyörgöm, hogy segíts neki. Kérlek, csökkentsd vissza a fizetését annyira, hogy ismét megengedhesse magának a tizedet. Ugye nem azon múlik ez, hogy mennyi pénze van, nem a körülményektől múlik, hanem attól, hogy akar-e az ember, vagy nem akar valamit visszaadni ebből Istennek. A mennyben, testvérek, a gazdagságot nem abban mérik, hogy mit van, hanem abban, hogy mit adsz tovább. Emlékeztek az özvegyasszony két fillérjére? Majd fogunk róla beszélni, amikor odaérünk. Azt mondja Jézus, ez az asszony két fillért dobott be. De sokkal többet adott, mint azok a gazdagok, akik lehet, hogy 500 dénárt bedobtak, mert ők a feleslegükből adták, ez az asszony mindent odaadott. Ha úgy tetszik, Jézus azt nézte, nem az tesz téged gazdaggá, hogy mennyit adsz, hanem az, hogy mi marad neked. Igazából a mennyben a gazdagságot nem abból mérik, hogy mennyit van, hanem hogy mennyit adsz abból. Gondolkozom azon, ahogy olvasgatjuk, ha valaki olvassa a kalauz szerint a Mózes 4. könyvét, meg a 3. könyv főleg, unalmas áldozatok, hogy hogy kell levágni a bárányt, az égő áldozatot, milyen ökröket, hány túlkot, miből mennyit kell vinni, lisztet, olajat, bort, áldozatok, unalmas, lapozzuk, hagyjuk már. De egy kicsit belegondol az ember, és megállunk azon, hogy mennyibe kerülhetett ez nekik. Naponta legalább 2 ökröt vagy bárányt fel kellett áldozni, egy reggel és egy esti áldozat. Aztán jöttek a különféle ünnepek, sokszorozódott ez az egész, és hogy kiszámoljátok, hogy ma mondjuk mennyiben kerül egy bárány. És ezt odaadod naponta 2-szer Istennek. Mennyibe kerülhetett nekik az Isten tisztelet? Na most ehhez képest mennyit költünk mi ma, kényelmes hívők, akiktől ezt nem várja Isten? Annyit vár, hogy higgyünk Jézus Krisztusban. És ő megfizette az áldozataink árát, mindent a bűneinkért. Akkor vajon mi ma mennyit adunk vissza Istennek hálából? Hogy nekünk nem kell ezeket a bárányokat nevelgetni, hordozni, folyton leöldökölni. És itt jön a kérdés, hűek vagyunk-e tehát azon a kevésen, amit az Isten ránk bízott? Én úgy látom, hogy az ószövetségi időben sokkal többet bízott rájuk az Úr, sokkal többet. És hűek voltak, és jártak, és áldoztak. Hűek vagyunk mi azon a kevésen, amit Isten ma ránk bízott, és nem követeli meg tőlünk ezeket az áldozatokat. John MacArthur azt mondja, nem a körülmények határozzák meg a hűségünket, hanem a jellemünk. Nem akkor leszünk mi majd hűségesebbek, ha több pénzünk van, ha ez történik, ha az történik, mert Isten egy egészséges, egységes terhet vár el tőlünk, amit az Ószövetség tizedként mond. Ha kicsi a pénzed, kevesebb a tizedet, ha nagyobb a pénzed, az arányaiban ugyanaz. Nem a körülmények határozzák meg a hűségünket, hanem a jellemünk. És testvérek, akkor most ezt egészen apró pénzre bontva ma, előírták, hogy az egyházaknak, vagy a gyülekezeteknek a persejpénze kötelező adomány lesz a Sziget-Szentmárton, Sziget újfalui templom építésére. 2-szer van egy évben, egy márciusi persejpénzt és egy októberit kell elküldeni nagy egyházi célokra. Nem sok döntésünk, választási lehetőségünk van ma, egyszerűen annyi, hogy mennyit dobunk a persejbe. De tekinthetjük ezt úgy, hogy mégiscsak az Isten országába fektetem be. Aztán még kérdés az, hogy mit csináljak akkor, amikor nincsenek ilyen adományozó, vagy ilyen akciók. Nyilvánvaló továbbra is ott van a tized kérdése, hogy azt be lehet adni ma is ugyanúgy az Úrnak. Azt lehet az Isten országába fektetni. De felmerült a Biblia óránkon is a kérdés, ez csak úgy lehet, hogy befizetem a gyülekezetbe? Nyilvánvaló a válasz az, hogy nem. A lényeg az, hogy Isten országára fordítsd. Szeretnék 2 dolgot mondani, vagy ajánlani a testvéreknek. Az egyikről hoztam egy képet, amit vetítsünk ki. És ezt a Bibliaórán is említettem, van egy nagyszerű sorozat, ami elindult, Jézus életét mutatja be, angolul Chosen a címe. És van Magyarországon egy alapítvány, akik ezt a sorozatot szinkronizálják, és erre gyűjtenek adományokat, Fordított Királyság Alapítvány, ez a neve. Egy pár epizódot már megnéztünk a gyülekezettel, sajnos feliratos volt. A feliratos filmnézés annyira nem élvezetes, annyira nem élvezhető, nem mindig látjuk azt, hogy mi történik, amikor el vagyunk foglalva a szöveggel. De ezt a sorozatot most elkezdték fordítani, és az van ott a képen is, hogy 1,5 millió forintot gyűjtenek, és 1,2 millió valahány ezer már összegyűlt nekik. Az első évadot már le is fordították, ami 8 epizódból áll. A második ugyanígy, és már a harmadik is elkészült eredeti nyelven. Ha valaki szeretne igazából jó célra az Isten országába fektetni, ám de nem a gyülekezetnek adni, én nagyon tudom ajánlani ezt a lehetőséget. Ezen felül még egy nagyon jó célról tudomásom van, hogy készül egy magyarázatos Biblia, fordítás, egy olyan, ami az angol nyelvterületen elérhető, és ugye kicsit nehezebb úgy olvasni a Bibliát, amikor csak a Biblia szövegével találkozunk, de ez a magyarázatos Biblia nagyszerű versenkénti pársoros magyarázattal van ellátva, és ezt is adományokból fordítják. Erre is lehet már most is adakozni, nyilvánvaló, hogy amikor ez megjelenik, akkor újra csak ajánlani fogom, hogy a Biblia olvasást könnyítsék a testvéreknek ezek, vagy könnyítse ez a Biblia és ez a lehetőség. Szóval számtalan dolog van, amivel befektethetsz az Isten országába, úgy is, hogy konkrétan nem tudod, hogy mi lesz ennek az eredménye. De rábízod egy jó célra, rábízod másokra, és ők belefordítják. És hiszem, hogy ez a film, ez például nagyon sokakat megszólít, és hogy olyan Jézust fognak megismerni, amire azt mondják, hogy hát én nem is így képzeltem el, és nagyon biblikusan ábrázolja ez a film, hogy milyen lehetett abban a korban, hogy játszottak le azok a történetek, amit olvasunk, és milyen volt valójában Jézus. Évekkel ezelőtt egy televíziós vetélkedőben, szerintem Magyarországon is ment egy ilyen vetélkedő, a versenyzőknek az volt a feladata, hogy mikor válaszoltak bizonyos kérdésekre, választaniuk kellett egy számukra látható nyeremény, vagy egy olyan nyeremény között, amit egy fal vagy egy függöny takart. És a látható nyeremény az nagyon sokszor nagyon szép volt, mondjuk egy, hát abban az időben még mondjuk egy új hifi torony, vagy egy új tévékészülék, hogy ki tudja, ilyesmi jellegű. És volt valami eltakarva, általában ott lehet, hogy valami mókás ajándék volt, nem tudom, 200 darab úszógumi, de az is lehet, hogy volt egy nagyon értékes ajándék, akár valami nagy összegről kiállított csekk, akár egy autó. És az volt a versenyző dilemmája, hogy melyiket válassza, azt a biztosat, amit lát, lehet, hogy nagyobb értékű, lehet, hogy kisebb, mint ami a függöny mögött van, vagy menjen a bizonytalanra, és kockáztasson, hogy egy nagyobbat fog nyerni. Nyilván a közönség mindig arra bíztatta a versenyzőket, hogy válasszák a függöny mögötti ajándékot. De hát azért, aki benne volt a szituációban, annak ez nagy dilemma volt. Nem tudhatta, hogy mi volt a függöny mögött. Igazából, amikor választotta az ajándékot a versenyző, akkor tudta meg azt, hogy jó döntést hozott, vagy nem. Mindig megmutatták neki, hogy mi lett volna a függöny mögött, ha nem azt választotta. Néha csalódott, hogy szinte csak fogpiszkáló csomagot nyert a tévé, a látható tévé vagy hifi helyett, de néha örült, hogy egy autót nyert ezek helyett. Nos, a különbség a vetélkedő és a valóság között az, hogy Isten nekünk megígérte, hogy az, ami a függöny mögött rejtve van most még nekünk, az sokkal értékesebb, sokkal több, sokkal jobb, mint amit most kapsz, mint amit most foghatsz meg ezen a világon, és a kettőt szinte össze sem lehet hasonlítani. Azt mondja egy helyen az ige, amit szem nem látott, fül soha nem hallott, ember szíve meg sem sejtett, olyan dolgokat készített el Isten azoknak, akik szeretik őt. Semmihez nem is tudod hasonlítani, hogy mi lesz ott majd a függöny mögött. Ha csak egy pillanatra fellibbentene számunkra Isten, lehetséges, hogy azt mondanánk, ez nekem mindent megér. Egyébként fellibbenti a függönyt, ott van a Biblia, ott vannak Jézus történetei. A kérdés csak az, hogy hisszük-e, merjük-e meglépni azt, amit Isten mond. Mersz-e neki hinni, és az ő ígéreteiben bízni, és úgy élni, akár a vagyonodat is úgy felhasználni, hogy ő mondja. Le tudsz-e mondani a világi gazdagságról bizonyos szempontból, amelyet úgy is elveszítesz, és be tudsz-e fektetni többet az ő országába, az ő ígéretei alapján, hogy örökkévaló kincseket nyerj, amiket sohasem fogsz elveszíteni. Ez a dilemma. Ez a földi élet nagy kérdése. Ez a kihívás, ami elé ma állít téged és engem Isten az ő igéjén keresztül. És ez a példázat értelme, hogy még ez a csaló intéző is bölcsebb volt a maga módján, mint sokan közülünk, akik tudjuk, hogy a függöny mögött értékesebb dolgok vannak. Mert ő a lehetőségei szerint bizonytalanul is kész volt befektetni a jövőjébe. Vajon mi készek vagyunk-e az Isten ígéreteire alapozva biztosnak tekinteni azt, vagy számunkra is bizonytalan? Mennyei Atyánk, az Úr Jézus nevében köszönjük neked azt, hogy e példázaton keresztül, egy ilyen csaló emberen keresztül is tudsz minket tanítani. És köszönjük neked, hogyha arra ösztönöztél, arra bátorítasz minket, hogy lássunk valamit a függöny mögé. Kérünk téged, hogy a te ígéreteid, amiből olyan sok van a Bibliában, hadd elevenedjenek meg a mi életünkben, és hadd tudjunk hittel a te szent lelked segítségével ráállni arra, és egy kicsit merjünk nagyobbakat lépni afelé. Mert valóban, hogyha nem hiszünk, akkor minden így marad, és mindenünk itt marad ezen a világon. Mindent elvesztünk, amibe csak befektettünk az életünkbe, ha az nem az örökké valóságba történik. Kérünk téged most azért, add a szívünkbe a kérdést, és kérlek, hogy a te szent lelked kérjen tőlünk választ arra, hogy mi hogyan döntünk. Merünk-e befektetni többet jobban az örökké valóságba, vagy nem? Kérünk téged most ebben, hadd gondolkozzunk előtted egy rövid csendben, és hallgass meg a magunkban elmondott imádságainkat is. Amen.